Könyvben utazom, Ola Andrea vagyok, és köszöntök minden olvasni szerető hallgatót. Nem megyünk ma messze, legalábbis térben nem, mert a Városliget az úti cél, de időben annál távolabb kerülünk, hiszen egy olyan könyvet hoztam, amely Budapest ezen részének több mint 200 éves történetét dolgozza fel rendkívül izgalmasan. Milyen célt szolgált eredetileg a Városliget területe? Hogyan vált minden társadalmi réteg számára a kikapcsolódás fontos színterévé? Hasonlított-e a világ más nagyvárosának közkedvelt parkjaihoz? Milyen sztorik kapcsolódnak az épületeihez, és milyen nyomot hagyott rajta a történelem? Lovas Dániel a vendégem most, aki megírta és több száz csodás képpel illusztrálta a Városliget története, a Kezdetektől a napjainkig című kötetet. Amikor elolvastam és becsuktam a könyvet, az jutott eszembe, vajon a szerzőnek, aki újságíró és történész, és ilyen mélységben ismeri a Városliget történetét, hangulatát, titkait, melyik lehetett a kedvenc korszaka, melyik évben menne oda-vissza? Ezzel kezdünk tehát.
Teljesen jogos a kérdés, de azért egy szerző számára, aki kezdetektől követi mondjuk a Városliget történetét, mindegyik korszakban van valami izgalmas, valami vonzó, valami különleges, ezért aztán nehéz válogatni. Most ha a leg-leg-leg érdekesebb korszak, ahol az ember el tudná képzelni magát. Kétségtelen az a Városligetnek az aranykora, a 19. század vége, a 20. század eleje, amikor már felépült szinte az összes intézmény, amikor teljes pompájában működött a korzó, a Stefánőti kocsikorzó, tele voltak a kávéházak teraszai emberekkel. Nyilván ott el tudná magát képzelni az ember, én magam is.
Nagyon érdekes maga a terület, az alapterület. Mi volt itt a városnak ezen a részén, ahol a Városliget van most? Ott mi volt, és miért volt a homok megkötése olyan fontos szempont? Amikor az operaházról van szó, és az ember megtudja, hogy ennek a gyönyörű épületnek a helyén egykor mocsár volt, akkor eléggé elszörnyülködik. Szóval mi volt a Városliget helyén?
Így van, hát ugye a török kor után lassan regenerálódott a pesti oldal. Pest város akkor még sokkal kisebb területű volt, és egy hosszú pereskedés után szerezte meg ezt a területet 1752-ben a város. Ökördülőnek nevezték, és az egyik része egy ilyen mocsaras, patakátfolyásos, legeltetős terület volt, a másik területe az pedig futóhomokos, ritkás erdővel, mert az kipusztult a török időben. Tehát egy elhagyott, elég sivár terület volt annak idején, és körülbelül fél évszázadig tartott, amíg a város ezt fásította, amíg annyi fát tudtak telepíteni, hogy már erdőnek volt tekinthető, városerdőnek is kezdték nevezni ebben az időben.
Tehát igény volt egy olyan területre, ahol állatokat lehet legeltetni, vagy a város úgy döntött, hogy kell, hogy legyen egy ilyen terület, ahol sétálni lehet, ahol a természetben lehet kijutni.
Eleinte a város kizárólag gazdasági célra hasznosította ezt a területet, és az 1700-as évek végén született meg az a gondolat, és ugye ez egy személy nevéhez fűzhető, Boráros János városbíróéhoz, aki fölvetette azt, hogy hát ezt lehetne arra a célra is használni, hogy oda az emberek kijárjanak. És elérték azt, hogy oda a város egy vendéglőt építetett, majd pedig megnyerték az ország egyik leggazdagabb emberét, a herceg primás urat, hogy rendezze azt a területet. Ezzel indult tulajdonképpen a Városliget parkká, vagy kirándulóhelyi alakulásának a története, de volt egy másik ok is. Tudnék, a Városligethez legközelebb eső pesti terület az a Király utca volt. És a Király utca volt abban az időben Pest legnépesebb utcája. Közel 7000 ember lakott ott, igen zsúfoltan, poros, zajos környezetben, akik hétvégéken, ünnepeken szerettek volna valahova szabadba kimenni, és a legközelebb eső terület a város erdeje volt, és oda kezdtek kijárni tulajdonképpen a Király utca és a közeli területek lakói. Már az 1700-as évek végén, és különösen az 1800-as évek elején.
Azért az nehéz elképzelni, hogy ami most a Király utcát és a Városligetet elválasztja, hogy ott nem volt semmi.
Ott nem volt
tehát,
semmi.
Tehát, hogy az Andrássy út az oktogon, és ott, tehát, hogy ott végig nem voltak épületek.
Andrássy út természetesen nem létezett, és a Városliget bejárata nem is az az irány volt, hanem a Király utcából a legrövidebb út a régi főbejárathoz vezetett, és egy ilyen poros, kellemetlen, körülbelül 20-30 perces gyaloglás kellett eleinte, hogy kiérkezzenek a zöld területre, ahol akkor már a legeltetést megtiltották, és a városnak egy ember, egy csősz vigyázott ott arra, hogy megfelelő környezet legyen.
Végülis ez a könyv egész Budapest történetéhez kapcsolódik, szóval mindaz, amit nyomot hagyott a történelm során Budapesten, az itt van benne ebben a könyvben valahogy, pedig csak egy részéről szól.
Mert a főváros történetében a Városliget érdekes módon igen fontos szerepet játszott. Fontos szerepet játszott társadalmi értelemben is, de fontos szerepet játszott, mint magának a városnak az építészetét befolyásoló tényező, hiszen az új főbejárat, ugye az Andrássy út vége, amelyik a belvárost összekötötte a Városligettel, a főváros meghatározó sugárútja ma is, ez a Városliget miatt épült meg.
Nekem ez volt a legnagyobb meglepetés, ami soha nem jut eszembe, hogy a Lánchidat és a Városligetet köti össze ez a sugárút. Az egész várost átszeli tulajdonképpen.
Hogyne, és ennek gyakorlati oka is volt. Tudni, hogy a Városligetet nem csak a gyalogos kirándulók használták, hanem nagyon fontos szerepe volt a lovas kultúra miatt a főváros életében. Tudnék a pesti belvárosi palotákban az akkori arisztokrácia és az akkori ugye, felsőbb osztály rengeteg lovat tartott. Különösen a hátas lovakat naponta járatni kellett. És erre a legalkalmasabb hely az tulajdonképpen a város erdeje, a Városliget volt. Tehát Széchenyi István és a kortársai és a barátai, de még később is ugye a különböző ismert személyiségek naponta kilovagoltak a Városligetbe. Jöttek, mentek. Ahhoz kellett valamiféle normális közlekedési útvonal, és ez szinte kikényszerítette a sugárút kiépítését.
József Nádor nevét érdemes megemlíteni, és a Városszépítő Bizottmány.
Így van, József Nádor és a Városszépítő Bizottmánynak a 19. század elején azért volt nagyon fontos szerepe, hiszen akkor már megfogalmazódott az a koncepció, hogy Pestet az ország fővárosává kell fejleszteni. Ehhez viszont nem volt ereje ugye a város vezetésének, hanem állami, központi segítség és beavatkozás kellett, és ennek a vezetője volt József Nádor. József Nádornak nagyon érdekes elképzelése volt a városfejlesztésről, hiszen ő annak idején Itáliában gyerekeskedett, és ő úgy képzelte, hogy a városba nem illenek parkok és zöld növényzet, hanem azoknak a város épületekkel sűrűn beépített város közelében és a körül kell elhelyezkedni. Maga József Nádor is nagyon gyakran kocsikázott ki a Városligetbe, és szívesen töltötte ott az idejét, és az ő nevéhez és a bizottmányhoz, általa vezetett bizottmányhoz fűződik az a pályázat, amit ugye az 1810-es években kiírtak a Városliget képítésére, és amit egy Nebbien Henrik nevű kertépítő nyert meg, és ennek nyomán alakult ki tulajdonképpen a Városliget mai szerkezete.
Egészen az első világháborúig vajon az építészeknek volt ez paradicsomi állapot, hogy bármit kitaláltak, vagy kitalálhattak, gyönyörű épületeket tervezhettek ide, vagy a kertépítőknek? Tényleg ilyen világvárosi színvonalú volt a Városliget bizonyos korszakokban. Annyira jó hangulata a könyvnek, hogy és akkor legyen korcsolyapálya, legyen cirkusz, legyen állatkert, és korábban meg más épületek, hogy ezt fontosnak tartották, volt rá pénz, és meg is építették.
Idővel, azért itt el kellett tenni 100 évnek. Uh-huh. Az első 100 évben egyetlen építmény volt a Városligetben, egy kis gyalogos Lánchíd. De később valóban a Városliget, mint egy történeti képződmény követte Budapestnek, ugye akkor már Egyesülő Budapestnek a nagyvárossá, a világvárossá fejlődését, és robbanásszerűen jelentek ott meg az új épületek és az új intézmények. Annak idején Nebbien Henrik eredeti terve, elképzelés is az volt, hogy a liget egyszerre nyújtson felüdülést, mint népliget, a testnek és a léleknek. Az 1820-as években el is készültek a kertépítészeti munkák, de már az épületekre akkor nem jutott pénz. És majd csak a kiegyezés után, igazából az 1870-es, 80-as évektől indul meg robbanásszerűen a városligeti építményeknek a felépítése, ugye elsőként az állatkertet hozták létre, és utána, amikor a nagy kiállítások megindultak 1885-ben és 1896-ban, az ott felépített és megmaradó épületek alakították ki tulajdonképpen a Városliget intézményi struktúráját. Azt ma már nehéz elképzelni, hogy 1885-től a Városliget közepén egy hatalmas épület állt, a több mint 10.000 négyzetméteres iparcsarnok. Ez egy kiállítási épület volt, amit meghagytak az 1885-ös kiállítás után, és egészen ugye a lebombázásáig ezt folyamatosan használták. Az iparcsarnok előtt zenepavilont építettek, szökőkutat telepítettek, és kialakult a Városligetnek a legnagyobb korzója, sétatere, amit ugye szívesen látogattak az emberek.
Na és ez az, hogy micsoda életképeket látunk a kötetetben, és egy kicsit beszéljünk a könyv születéséről is, és aztán majd visszakanyarodunk a Városliget történetéhez, de hogy ezek a képek olyanok, amik jelentős részét az ember sosem látta. Ezt hogyan válogattad, hogy mi volt a cél?
A képek nagyon fontos részét képezik ennek a kötetnek, hiszen egy érzékletes, teljes körű képet szerettem volna a kiadóval együtt nyújtani az olvasóknak az akkori, különböző korszakokban zajló életről. Több mint 300 kép található a Városligetben, ebben a fontos, tehát a mindenki által ismert standard képek ugyanúgy ott vannak, mint egy csomó különlegesség, amiket hát úgy szedtünk elő és úgy kutattunk fel, hogy még izgalmasabbá tegyék a könyvet. A Városliget a 20. század elejétől az ország egyik leggyakrabban fényképezett, fotózott és képeslapokon megörökített területe lett Vajdahunyadvára és a többi látványossága. Tehát rengeteg fotó készült, de a fotók között is vannak olyan érdekes és különleges fotók, ahol az emberek láthatók, az, hogy hogyan élték ott az annak a kornak megfelelő életet, a különböző néposztályok, tudnék a Városligetnek van néhány különlegessége. Ugye az egyik különlegessége az, amit kiszoktunk és kiszoktak gyakran emelni, hogy ez Európa legrégebben működő, és hozzá kell tenni, közösségi tulajdonban lévő parkja. Itt nagyon fontos az, hogy közösségi tulajdon, hiszen magánparkok Bécsben, Párizsban, és nagyon sok helyen voltak Európában, Angliában ekkorában talán, de közösségi tulajdonban folyamatosan, tehát Pestváros tulajdonában folyamatosan, ilyen hosszú ideig. Ez egy különlegesség. És Pestnek az előjárósága kezdettől fogva ügyelt arra, hogy ez a park minden népréteg számára elérhető és megközelítő legyen. Tehát senkit nem zártak ki onnan. A Városliget a több mint 250 éves története során soha nem volt bekerítve. De mégis egységben maradt, és ugyanaz a terület maradt. Mindenki által látogatható volt, és kialakult az az intézményrendszer, ahol a legszegényebbektől az arisztokrácig mindenki megtalálta a maga életterét. Nem keveredtek.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy nem az volt, hogy a cselédlány találkozott az arisztokrata.
Nem így zajlott az élet. Ugye ezt Jókai nagyon szépen leírja, hogy az egyik helyen a szegényebb népréteg volt a néző, mondjuk a kocsikorzón, és az úri osztály volt a szereplő. És aztán voltak olyan szituációk, amikor az urak is elmentek, ugye az érdekesség kedvéért a Wurstliba, más helyekre, és hát ott nézték, hogy hogyan szórakozik a szegényebb osztály, és ők maguk is bekapcsolódtak. Tehát minden társadalmi osztály megtalálta a maga szórakozási és időtöltési lehetőségét, és a Városliget kezdettől fogva demokratikus hely volt. Hát érdemes csak a Gundel éttermet megemlíteni. Ugye a Gundel étterem hatalmas teraszán kerthelyiségébe majdnem 2000 ember elfért. És ahogy haladtak az akkori emberek kívülről befelé, úgy vált egyre drágábbá és egyre minőségebbé, hogy a kínálat. De ha valakinek kevés pénze volt, az is leülhetett a Gundelben, ahol volt olyan menü, néhány krajcárért, most így mondom, pörkölt szaft, finom friss kenyérrel és egy pikuló sör. És leült mondjuk egy baka babájával, cselédlánnyal, és a Gundelben el tudtak tölteni egy kis időt, de persze nem ott, ahol az urak ültek, jóval beljebb is egészen más ételeket ettek. És rengeteg ilyen példa van még.
Igen, ez a varázslatos a képeken is, hogy micsoda élet volt. És az ember azt gondolná a képek alapján, hogy ez sokkal nagyobb volt.
A Városliget érdekesség, hogy maga a terület az alig változott 250 év alatt. Valamennyit leszakítottak annak idején a Váci vasút építésekor, akkor a 133 hektárnyi területből elvett egyrészt ugye a körülkerített állatkert, hiszen az állatkertet körbekerítették, de gyakorlatilag ez a 100 hektárnyi törzs terület, ami ma is ugye bejárható és látható, az mindvégig megvolt. De a nagy rendezvényeket mindig úgy oldották azért meg, a nagy milánumi kiállítást vagy a BMW-ket, hogy a felépített pavilonokat utána visszabontották. A növényzetet pedig újra telepítették. A BMW-ket a két világháború között évről évre újraépítették és visszabontották. Meg is kérdezték az akkori polgármestert, hogy hát miért csinálják ezt? Egyszerűbb lenne egy állandó vásárvárost ott tartani. Azt mondta, hogy nem, a Városligetet azt nem adjuk fel, használjuk kiállításra, de utána visszalakítjuk parkká. És ez egy nagyon modern gondolkozás tulajdonképpen.
Volt-e minta, tehát különböző városvezető számára az, amit Európában más városokban látott, az mintául szolgált-e, hogy hogyan alakuljon, vagy még mi létesüljön a Városligetben, mert szó van róla, hogy a Bécsi Práter is szolgált mintaként, de hát annyi minden van még különböző európai városokban.
Hogyne, az akkori emberek erre nagyon figyeltek. Tehát például az állatkert második építésekor az 1910-es évek elején bejárták az akkori vezetők az európai állatkerteket, és a legkorszerűbb megoldásokat vették át. Na most azt tudni kell, hogy már a 18. század végén is a Városligetbe látogató pesti polgároknak jelentős része az német nyelvű volt. Német iparosok, mesteremberek jártak oda, és nagyon sokáig a német nyelv ugyanolyan gyakori, vagy talán még gyakoribb volt a Városligetben, mint a magyar nyelv. Az első városligeti színház az német nyelvű előadásokat tartott. És a bécsi minta természetesen nagyon erősen hatott sokáig, de a 20. század elejére a Városligetnek kialakult egy nagyon sajátos, és igazából csak ránk, csak Budapestre, csak a magyarokra jellemző karaktere.
Mi volt az, ami ennyire megkülönböztette más városokat?
Nem elsősorban is feltétlenül a hangulat, hanem az, hogy a Városliget egyfajta nemzeti, szakrális helyé is vált, gondoljunk csak bele, a millenniumi emlékmű építése, és előtte a millenniumi kiállítás. Tehát attól kezdve a Városliget mint egyfajta nemzeti szimbólum is létezett az emberek fejében, és körbeépült olyan kultúrintézményekkel, mint a Szépművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Vajdahunyadvárában működő mezőgazdasági múzeum, és ezek egy nagyon erős kulturális tartalmat is belevittek a Városliget életébe, tehát már nem csak egy szórakozó hely volt a cirkusszal és a wurstlival, hanem egyfajta kulturális központja is a fővárosnak.
Az előbb azt mondtad, hogy demokratikus hely volt, és nekem nagy kedvencem a könyvben a Korcsolya pálya, hogy a női egyenjogúság, hogy is mondjam, térnyerésének a lehetősége is itt volt a Korcsolya pályán. Többször van szó róla a könyvben, tehát újabb korszakokban átalakult, bővült, más lett a funkció. Mesélj erről, kérlek, hogy hisz, hogy szerintem mindenkinek a Városligetről azért a Korcsolya pálya jut eszébe.
Igen, tudnék, a Városligetnek két élete volt. Volt egy nyári Városliget, amikor ugye teljes nagy üzemben működött minden, és jött a tél, bezárt a wurstli, bezártak a vendéglői teraszok, de megnyílt a tavon a Korcsolya pálya. És akkor megkezdődött a Városliget téli élete. Ez a Korcsolya élet csak a kiegyezés után indulhatott el, de rögtön 1867 után Kressz Gézaék megalakították a budapesti korcsolyázó egyletet, és ennek az volt az újdonsága, hogy el tudták azt intézni, eleinte ez nem volt egyszerű, hogy a nők is korcsolyázhassanak. És ennek azért volt óriási jelentősége, mert az első, egyrészt az első olyan sportolási lehetőség, ami a nők számára is megnyílt, az a korcsolyázás volt. De emellett a korcsolyapálya a kor egyik legnépszerűbb találkozó helyévé és parti színhelyé vált, hiszen oda mehettek a fiatal lányok a anyuka vagy a őket felügyelő hölgy kíséretében, és rengeteg szerelem, és rengeteg házasság, és rengeteg romantikus történet szövődött a korcsolyapályán. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akkoriban folyamatosan szólt a katonazene, lehetett a korcsolyapályán táncolni, és hát természetesen, hogyha egy ifjú hölgynek mondjuk kioldódott a korcsolyájának a kis szalagja, akkor megkért egy fiatal urat, hogy ugyan segítsen már megkötni, és hát egy ilyen jelenetet fölülről a jégcsarnokból, az emeletről távolból követtek csak a
anyukák,
az anyukák a szigorú felügyet, és ott már bármi megtörténhetett, bármilyen kapcsolat elkezdődhet a fiatalok között. Akkori újságok meg is írták, hogy rengeteg házasság kezdete az a korcsolyapálya volt, de még a két világháború között is, hiszen tudjuk, hogy Radnóti Miklós és a kedves a felesége Fanni, ők is rendszeresen korcsolyáztak, és egy társasági, komoly társasági élet zajlott akkor is a korcsolyapályán.
Lovas Dániellel beszélgetünk a Városliget történetéről, és lényegében a budapesti emberekről, akik számára a városban talán a legfontosabb helyszín volt ahhoz, hogy ismerkedjenek, üzletet kössenek, szórakozzanak, és ki tudja még mi mindent csináljanak. Egy rövid szünet után folytatjuk az időutazást a Városligetben.